ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
John Anderson, szívem John. Együtt vágtunk a hegynek. Volt végnapunk elég, John. Szép emlék két öregnek. Lefelé ballagunk már, kéz-kézben csöndesen, s lent együtt pihenünk majd. John Anderson, szívem.
My Joe. Etűd két öreg hangra. Mészöly Miklós kis hangjátéka.
Itt merre menjünk most? Tovább?
Igen. Csak nem könnyű már. Lehajlanak a fák.
Nevetséges, hiszen kivágtuk. Emlékezhetsz rá, mikor még volt kedvünk ilyesmihez. Kirándultunk ide, és kitisztogattuk a kilátást. A sziget belsőből pontosan meg lehetett célozni a dombgerincet, és még a lugas alól is éppen ide láttunk. Nevetséges, akár egy rossz majál is. Ha útban van egy fa, ki az a bolond, aki nem vágja ki? Hiszen emlékezhetsz rá?
Értem én. De én csak annyit mondtam, hogy mégis lehajlanak a fák.
Ez csak olyan képzelődés, idea.
Vagy újra megnőttek?
Persze.
Mit nevetsz ezen?
Fák nem nőnek az égig.
Na, odáig nem. Csak lehajlanak.
Figyelj rám. Semmi értelme, hogy ilyen mesterségesen kavarjuk a ködöt. Hát nem elég, amit úgy is kavarnak?
Kicsoda.
Kicsoda, kicsoda. Kavarják. Köd van.
Süt a nap.
Figyelj rám, ugye reggel ott jöttünk el a hajgácsó mellett, a szép burjánnal koszorúzott szemétdomb. És megint ott ült az a két, nem tudom micsoda, micsodák is mondjad?
Úgy se tudod a nevüket. Évekig jártunk arra, és a nevüket se tudjuk. Így van ez. Nem tudjuk. Elfelejtjük megtudni.
Jó, jó. Csak megjegyeztem. Nem akarok filozófiát csinálni ilyesmiből.
Az, hogy ott ültek, és nem tudjuk, kik ültek, ott még nem filozófia. Majd, ha sútba dobod a tényeket. Majd akkor. Akkor igen.
Okos. Azért ritkán látni, hogy két ilyen kibetűzhetetlen, két ilyen sehová nem tartozó.
Csak magukhoz tartozó?
Az sem olyan egyszerű. Vedd azt a két zsákot, ami mindig náluk van, és mindig domborúra van tömve. Mivel? Ki tudja? Biztos mulasztás, de soha nem néztem meg.
Biztos nem magukkal. És akkor se zsákba.
És ha mégis?
Csúfakat gondolsz. Embert akkor tömnek zsákba, ha meggyilkolták őket.
Vagy ha magukba gyilkolták, igaz? Aztán ki kiviszi a másikat, leteszi, ott hagyja, megint fölveszi, viszi. A nagy menetelés.
Nézd! Virág.
Csak volt.
Akkor pedig most is van valahol. Most én is nevetek. Hallod?
Sokszor hallottam már.
Micsoda csend. Már zörög az akácok táskája.
Nem úgy hívják azokat.
Lehet, de akkor is csak táska az. Abban vannak a magok. Egy szép, formás kis retikülben. A természet mindent kitalál helyettünk.
Magokat tesz a retikülünkbe? Hát nem. Én nem nyitom ki. És egyáltalán, miféle magokat? Nyissák ki holnap.
Ez cinizmus.
Nem. Próbálok hinni. Próbálom hinni, hogy ami ma van, az van. Minden más csak teológia. És ami ma van, talán az is az. Mit tehetek más, mint próbálok hinni.
Tehát?
Nincs tehát. Azt mondtam, hogy ott ültek. És Úristen, mennyire igaz ez. Végre valami. Szerintem matróz volt valamikor ez a férfi. Ezek itt a faluban mind hajós atyafiság. A tengerbe is beleszagoltak, hogy a Dunában se fürödjenek meg soha. És nincs igazuk? Vagy nem fürödtek eleget a verejtékbe?
Ahogy mondod, a nyomorúság nem szociális eredetű.
Ha nem?
Figyelj, most megint nevetek. Isteni!
Remek! Ami trónuson tündöklő nyomorúságos istenünk. Gyönyörű!
Javíthatatlan vagy. Nem tudod megállni, hogy ne ránts szét az ingedet.
Nem én rántom. Gombolódik. Gomboltatik. Drága szívem, én ragozva vagyok.
Most az egyszer kibújtál.
Tévedsz, ezúttal se. Ink sincs.
És a madarak? Nem tűnt fel neked, hogy az árnyékuk lassúbb lent, mint a röptük odafönt?
Csak vigyázz, madarak nyomába ne járj, ez szabály. Biztos lehunyták a szemüket, vagy dolguk van valamerre. Pedig a madarak is leszállnak egyszer. Először az árnyékuk, aztán szépen odafeküsznek az árnyékukra.
De ez majdnem olyan...
Elcsépelt.
Nem, majdnem szép. Van annál szebb, hogy jó reggelt, jó napot.
Jó estét.
Ha úgy veszem, az is csak ugyanaz.
Szó, ami szó, te is javíthatatlan vagy.
Tehát?
Emlékezz a borostás arcára, ahogy ott ült a hajgácsú szélén. Ritkán látni ilyen fejet. Majdnem háromszög alakú. És mennyit visszaéltek ezzel? Háromszög, hogy abba majd belefér a titok, vagy a hal. És ahogy a homloka fölé odahajolt a szakadt hajósapka ellenzője.
A vízhatlan celluloid eresz.
Fekete eresz, de így igazi. A nap dolga, hogy fényes legyen. Abban a nagy kivilágításban úgyis csak a fény uralkodik, más szóba se jöhet. Akár el is tűnhet.
Mit dörmögsz? Árnyékban volt az arca.
És azok a kék szemek. Ennyi hájogos kékben hogyan férhet meg a többi szín?
Ő ilyen színű. Ez nem elég.
A szivárványban nem csak kék van. És egy ilyen ember sok mindent bejárt. A tengert már mondta. Aztán látott ártéri erdőben jégbe fagyott lábú őssutát, ahogy ott lette meg a kásás keményedés. jegenyefa tetején a maradék egy szál levelet, vízipókot a patanyomban. Mit még? Minden szoknyán van valami új ránc. A szivárványban nem csak kék van.
Nem akarsz dúdolni valamit?
Miért? Abban valami más is elfér?
Néha.
Hát jó. Volt egy nyár, mindent templom derékig lepett a hó, medlettek a fehér galambok, aztán jött egy ember géppisztollyal, belelőtt a hóba, ettől egyszerre elolvadt, és kisütött a nap. Egyszerre megjött a tél.
Bizony, ez hosszú történet.
És nem kellett rimánkodni, sírni, hogy még, nagyapu, még, mesélj. Magától mesélődik.
És milyen szép a tél.
Tudod, hogy nekem még az a hajgácsú is olyan néha...
Karácsony?
Mint a névtelen hősi tárgyak köztemetője.
Ez tízes találat, Zsúl.
Különösen holdfényben, amikor nincs szín, csak a magába visszafordult fény. A fonákia. Néha ilyeneket gondolok, de tudom, hogy ami mögötte lehet.
Ó, igen, az már nem vérre megy.
Már nem futja rá a vérből.
Tehát?
Nézted már úgy igazában a kezét? Nem is kéz az, hanem valami iromba szerszám. A püffet ujjai elállnak, mint a szénázó villaága. Csak az kőrizsből van, ez meg csonthúsból. Megfigyeltem, hogy nem is fog bele, hanem kapar. Az új közeibe meg beszorítja, amire szüksége van. A slicbudjában meg az ebihal. Ezüst szárnyú keszeg. Megnéztem magamnak azt a kezet.
Azért ez nem nagyon igazságos beszámoló. Úgy beszélsz mellé, mint aki a szívét beleadja.
Tudom, de ez varázslat.
Mellé beszélni?
Igen.
Nem az a varázslat, ha kimondod?
Nem. Épp azzal nem engeded el, ha körbe beszéled. Ha így úgy megnevezed, biztos elengeded egyszer az a fedezet, amit nem értesz.
Hogyan? Mit tudok én megnevezni? Várok. Vagy várom?
Látod, ez pontos.
Nem, én tudom, hogy ez se pontos. Mit akarhatok én várni, ami már nem volt folyton itt?
Például... Ez a kaiba a vízmosás szélén.
Csak hiszed? Azért, mert körben nőtte a kecskerágó. Télen aztán annál gyönyörűbben piros.
Azt hiszem, a cső szokott itt aludni. Az öreg hegypásztor.
Vagy a fia?
Nincs annak fia, aglegény.
Jó, nincsen. De lehetne. Egyszer majd kijön ide éjszaka, és látja, hogy ő már ott is fekszik a szénán.
Ezt szépen gondolod.
Ne túlozd el.
Nem túlozom. Ez is csak mellébeszélés.
Rettenetes vagy. Semmit nem akarsz épségben hagyni.
Dehogy nem.
Tehát?
Figyelj rá. Én azért azt az asszonyt is jól megnéztem magamnak.
És?
Annak is folyton volt valami halaszthatatlan mozognivalója, mint egy kimustlált sajtlakó. Pedig alig mozdultak, emlékszel? Az ember a partoldal szélén ült, mellette a zsák. Nézett maga elé, mögötte a hajgácsó gödre. Az ilyen falusi szemétlerakodókat nem lehet kitalálni. Az ilyen csak lenni tud. Akár egy lerombolt bepillantás.
Az asszonyról kezdtél beszélni.
Róla beszélek. Nincs külön színpad. És éppen ez az, ahogy ugyanazon az egy színpadon...
Ahogy átvonulnak?
Ahogy átcsoszognak.
És viszik magukkal?
Vagy másképp maradnak benne.
Bizony másképp. Érzed?
Az asszony nem ült le az ember mellé, néhány lépéssel odébb állt. És ez fontos. Egy kicsit mindig távolabb. Semmilyen színű szoknyája olyan hosszú volt, hogy nem is földig ért, hanem föld alá. Mintha a föld alól húzta volna maga után. És ez a sok ránc rajta. Lehet, hogy annyi rés is. És azok a rejtett zsebek meg bugyrok. Belenyúlt kotorászva, aztán a zsákjába, de olyan mélyen, mint egy toronyba nyúlt volna bele fölülről.
Mit alakizálunk?
Pontosabbá tesszük a képet. Ahol nem lehet a nyomában maradni, ott csak az irány teheti pontosabbá.
Lehet, hogy még mindig ott találnánk őket?
Az ilyesmi nem megy gyorsan.
Nem is tudom, ki értheti meg, amit beszéltek egymással. Engem ez fogott meg legjobban. A motyogás, a dödögés. Pedig fontos dolgok lehettek. Olyan feszült volt az arcuk, mintha valami összeesküvésről lett volna szó.
Vagy még mindig ugyanarról. Emlékszel, mikor azt a rozsdás tűzhelyet vonszolták haza múlt héten? Nem fért bele a zsákjukba, mindegyikből kiesett. Újra beledöntötték, megint kiesett. A végén csak letakarták és dróttal rákötözték a két zsákot. Sokáig nem tudtak megegyezni, hogyan drótozzák rá. Azt tudták csak, hogy muszáj. Másképp nincs befejezve a nap.
Veszekedtek? Azt
ne,
mondtad?
Nem. Talán csak valami tökéleteset akartak. Hogy ne lehessen kifogás, ne legyen szemrehányás, ne maradjon félbe semmi. És éppen kapóra jött a rostás tűzhely. Abba aztán beleadtak mindent, hogy utána nyugodtan gondolhassanak rá.
Mire?
Nem találgatunk, a tűzhely is csak mellébeszélés.
Mit csináljunk ezekkel a lehajló ágakkal? Te elférsz alattuk?
Gyere erre! Azt hiszem, van itt egy keskeny csapás.
Lehet, hogy őz járta. Egy keskeny őz.
Nem mondasz butát?
Innét már nincs messze a gerinc. Honnét már különben is lelátni.
Amióta az eszemet tudom, mesélik, hogy ott van az orgona bokros kerítés mögött.
Te...
Mondjad!
Azt gondoltam, nem cipelem ezt tovább.
Én is gondoltam rá. Én is leteszem itt. Máshová úgyse kerülhet.
Itt is csak ugyanott marad. Mondjad.
Én már látom a kerítést.
Nem kerítés az.
Csak fák?
Meg lehajló ágak.
Nem akarsz dúdolni valamit?
Hát nem hangosabb a csend.
De igazad van.
Hersen a hajdúvirág, a daliás szegfű rózsa. Nyiszorgó kerék alatt a tócsák, nyílnak a madár szemek sorba.
Fáj Joe. Etűd két öreg hangra. Mészöly Miklós kis hangjátékát hallották hallgatóink. Szereplők. Férfi Mensáros László, nő Tolnai Klári, versmondó Csomós Mari. Zenéjét Weber műveiből összeállította Szendrői Sándor. A felvételt készítette Fehér Zoltán és Kakó Gyula. A rendező munkatársa Túróci Katalin volt, dramaturg Bárdos Pál. Rendezte Zsámbéki Gábor.
A hangfelvétel 1987-ben készült, és legutóbb 2021. január 25-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Varjak. Mészöly Miklós novelláját Törőcsik Mari mondja el.
A háború csúful megtépte a parkfáit, a vadhajtások annyi év után sem tudják elkendőzni a régi sebb helyeket. Az egyik tölgy ágyék a helyén üreg sötétlik. Havazott nagy pelyhekben, mikor gránát csapott bele, a repeszek azóta belenőttek a húsába. Az üreg persze ott ásít azért, a kutyák hamar fölismerték az előnyeit, nappal a gyerekek is. Örökké bűzlik a töve. A szél az ablakok előtt csattogtatja a csupasz ágakat, néha úgy hallatszik, mintha egy konok csőr kopogtatna az üvegen. Varjú talán? Az öreg asszony régi divatú berliner kendőbe burkolózva járkel a lakásban, hol itt, hol ott tűnik fel. Gyűlöli a kicsi madarakat. Hangosak, hivalkodók, nincs bennük semmi szemére. A függöny mögül szokott kilesni a párkányra, hogy lopkodják-e a szalonna bőrt. Legszívesebben úgy kapná el őket, mint a legyet, a markában aztán csipoghatnának. De csak az ág kopog, a szomorú varjak távolabb kupasztanak a fákon. Esteledik. Az előszobában pár kerti szék, ingó háromlábú asztalka, rajta művirágcsokor. Itt várakoznak a betegek. Lila sejem kendő alatt kék lámpa világít, még az elsötétítés idejéből maradt meg. Annyi minden eltörött azóta. Ez a 25-ös égő, mintha vasból lenne. Egyáltalán csoda, hogy a ház megmenekült. Egyik oldala még ma is tátong, mint egy szétroncsolt fogsorú száj. A gipsz, a cement, a fém két emeletnyi magasságban szétmorzsolódott, a csonkafalak peremét fölverte a gaz, és ahogy veri az eső, egyre jobban mállik, a szél átsüvít rajta. Az öreg asszony két sor szőnyeget akasztott az ebédlő falára, de az akkor is húzott. Valahányszor belép ide, mindig megborzong. Becsaphatatlan ösztönnel érzi, hogy a csillár igenis leng odafent, a légáram éjjel-nappal hintáztatja fejük felett, szívósan és észrevétlenül. És egyszer le fog zuhanni. Azért ki lesz felelős? Emésztődve néz ki az ablakon. A templom belevész a sötétbe, csak a vasbeton harangláb szürkélik a fák mögött, mint egy befejezetlen lépcsőháztorony. Egyszer álmában látta ezt a tornyot, kerengő lépcsőin a plébános lépkedett fölfelé, denevérek között a bűnös város fölé. Hálás, hogy itt élhet a litániák szomszédságában, egyébként elveszne a megváltozott világban. Most sietve áttipeg az ebédlőn, és benyit a rendelőbe. Kezdhetjük? Amióta megszülte a lányát, azóta együtt élnek. Júlia néha összetéveszti magát az anyjával. Az anya kalapját hordja, ha ablakot nyit, ő is berliner kendőt terít magára, a postással ugyanúgy beszél. Na, postás bácsi, jót vagy rosszat? Egy ideje fiatal suhanc hordja ki a leveleket. Legutóbb az ajtóvasrács kockájába dugta be a fejét, és elvigyorodott. Beférek ám, kisasszony. Gyorsan visszacsapta az ablaküveget. Ha legalább fehér köpenyben lett volna, de pongyolában volt. Ősztől tavaszig mindketten térdig érő meleg alsót viselnek, a méret ugyanaz, mindegy, hogy melyik kié, hordják is, mossák is egymásét, nem dobnak ki pénzt mosónőre. Az efféle kint szárad az előszobában, a kályha védőre akasztva, fel sem tűnik a kék félhomályban. S ha meg szemet szór, az se baj. Ilyenkor délután legtöbbnyire ismerősök jönnek. Kettő már bennül közülük, egy fiatalabb és egy idősebb nő. Ott tollászkodnak a kályha mellett, egymás után bontják le magukról a több réteg ruhát, pőre konyhai mozdulattal. Az idősebb a fiatal szvettere alá nyúl, és úgy nézi az izzó dobkályha fényben. Csak a nyers gyapjú jó, bólogat. Így kitakarózva már jól érzik magukat. Később nyílik az ajtó, de csak annyira, hogy az öregasszony fél oldalt kiléphessen rajta. Kezében kulcscsomó. A kályhánál végig tapogatja száradó fehér neműt, még nyírkos. Aztán a gyapjút is meggyúrogatja. Az ősz a legalattomosabb, a templomok fűtetlenek. A lánya se bírja másképp, vitaminokat szed. Az jó, halkítja le hangját a fiatalabbik. Az a legjobb, galambom. A szoba túlsó sarkából folytott köhögés hallatszik, a két szvetteres bosszúsan néz oda. Hogyan? Megelőzték őket? De mikor? Annyira csendben ült, hogy nem vették észre, s most kilép a sarokból. Alacsony, kecskeszakállas öreg, zsakett nadrágja fölött bekecs, a bekecs alól olajos zubbony szél kunkorodik elő. Azt másan lélegzik. Doktornő, mondja halkan, és ügyetlenül egy papírlapot keresgél. Az öregasszony szakértő arccal olvassa végig az írást, aztán bólint. Mindjárt kérem, ön az első. És már fordul is vissza a két nő felé. Tudják, ki volt ez az előtt? Slopva ismét szemügyre veszik a férfit, aki púposan, kezét kulcsolva ül az ablak mellett. Megbocsátanak neki. Az öregasszony láthatólag türelmetlen. Akkor a legbüszkébb, mikor a lánya kinyitja a rendelő ajtót és kiszól. Tessék! Ilyenkor úgy érzi, a tekintéből neki is jut valami. Noha mehetne másfelé is, a kifőzött műszerekkel mindig az előszobán csoszog át, erről nem mond le, hadd lássák. Évek során megtanulta a műszerek latin nevét, s már rég úgy rakosgatja az üvegszekrény üvegcséit olyan otthonosan, mint a konyhában az edényeket. Tudják, a lányom, szokta mondogatni, és pontoskodva fülel, ha a rendelőből zaj szűrődik ki. Ő az egyetlen, aki kopogtatás nélkül benyithat a fehér ajtón, mint a minisztráns az oltár mögé. A bekecsest is ő tessékeli befelé. Most már lehet, kérem. És ekkor egyszerre magukra maradnak, férfi nélkül, így mindjárt bizalmasabb a félhomály. Mindhárman kötészednek elő, gombolyagot tekernek. A konyhából beszivárog a mosatlan edények szaga, a fal mögött csap berreg. Egyszer éjszaka riadt fel a berregésre, azt hittek, katonai autók dübörögnek a ház előtt. Istenem, azokból is mennyi van. Akárhová megy katonák, rendőrök. De mit ér, ha a lakatra zárja is az ajtót, számít az. Az ember folyton bacog. Most is, bár fullasztó a meleg, egyre a kendőjét húzogatja. Nem érzik? Kérdi borzongva. Micsodát? Hát a húzatot, az egész ház ilyen. Mindenütt húz a fal. Legszívesebben bevinni őket az ebédlőbe, hogy bemutassa a mutatványt. A zsebkendőt, ahogy lipegteti a szél. Legutóbb egy illetékes elvtársnak mutogatta a csillárt. Látja, kérem, mi gyógyítjuk a betegeket, mi megtesszük a magunkét, de kifelelős ezért. A két nő leteszi a kötést. Ugyan, törődnek is azok, csak hagyják, hogy pusztuljon. A betegek meg halnak. És tovább babrálnak a fonallal. A fehér ajtó mögött az asztmás krákok, a parkra ködereszkedik. Engesztelhetetlen a hitük, hogy igazuk van. S mert a kályha is hűlni kezd, az öregasszony újra megtömi. Egy perc nyugta sincs, és ez reggeltől estig így megy. Később kopogást hall az ajtón, de senki sincs ott. Vagy az ablakon talán? Az öreg roncsolt lábú este felé szokott a párkányra telepedni. Az éjség veri be őket a mezőről, de csak a háború óta. Azelőtt egyet se lehetett látni a parkfáin. Óvatosan félrehúzza az ebédlőfüggönyt és kinéz, körmével hármat koppint az üvegre. Minden esetre oda készíti az acskóba gyűjtött hulladékot, hogy kéznél legyen. Nyáron úgysem merészkednek ide, minden este bömböl a megafon. Még a gondolatra is megborzad most. Hogyan tudnak olyan szemét dombot csinálni mindenből? A májusi utcabálon letarolták a gyepet, az artézi csapot hajnalig zubogtatták, a játszóteret elöntötte a víz. A padokat meg kidöntötték, és elcipelték a bokrok közé. A fiatalság. Aztán a végén az ő lánya álljon helyt. Már elmúlt éjfél, mikor becsöngettek hozzájuk, és egy kamaszt támogattak be. A szúrást a szeme alá kapta, két könyöke vöröslött a salaktól. De zúzódás is volt rajta bőven, a vállán, a combján, a mellén. Szinte mesztelenre kellett vetköztetni. A lány, aki velük jött, kincsírt a váróban, és minduntalan be akart rohanni. A rendőr alig tudta lefogni. Mit tudhat az ilyen már? Amilyen szégyentelenek, még össze se házasodtak. Ilyenkor olyannak látta a lányát, mint akit semmibe nem mocskolhat. Alkoholos vattával odahajol a nyomorultak fölé, aztán a kezét is lemossa alkohollal. Az édes kis kölni szagot még napok múlva is ott érezte a váróban, csak ha rágondol, émelyegni kezd. Mikor visszatér a kötése mellé, az asztmás helyén egy fiatal nőt pillant meg, de nem látja jól a fél homályban, hogy kicsoda. Halkan megkérdi a két szvetterest. Ismerik? Sose láttuk, nem a kerületbe való. Szóval idegen. Akkor pedig csínyán a szóval, az ember sose lehet biztos. És letelepszik ismét a kályha mellé, ölébe veszi a kötést, mintha parázsló szálkákat forgatnának az ujjaik közt, úgy villogtatják a hosszú tőiket. Kis idő múlva az idegen feláll, bátortalanul közelebb lép. Megengedik? Fázom az ajtó mellett. Most látják, hogy gyereklány, alig 15 éves. Az öregasszony nem tudja, miért ingerült. Csak később eszmél rá, ez is miféle kölnét használ. A lány csendben odahúz egy széket, leül szembe velük. Lábát szétveti, mint a fiúk, a térdére görnyed, és így szorítja magához a kabátját. Én is tanultam kötni, mondja. Aztán elfelejtett? Nem, tudnék még. De ennél többre nem jut. Megint hallgatnak. A lánya hosszú tük villogását nézi, aztán hirtelen lehunja a szemét, majdnem leszédül a székről. A három nő lopva összenéz. Mikor Júlia kiszól, a két szvetteres nem mozdul. Tessék, mi ráérünk, tessék csak bemenni, mondják a lánynak. Az öregasszony sietve bélyegzőt nyom a pekecses papírjára, kikíséri, becsukja utána az ajtót. A lány közben bemegy a rendelőbe. Most még töményebbnek érzik a kölni szagot, mint előbb. A lánya elmondja? Kérdezi a két szvetteres. Az öregasszony halkan pisszent. Az ő gyakorlott füle nem szokott tévedni. A fehér ajtó mögött egyre erősödik Júlia szemtelen hangja. Aztán még elutasítóbban, aztán a kilincs csikordul. Hallják? Sutulja az öregasszony. Egymás arcába hajolva fülelnek. Bentről csukló sírás szüremlik ki. A lány kitámolyog a kapun. Nem ismeri a környéket. Botorkál, fejjel neki támaszkodik a tölgyfának, ott öklendezik. Fölötte az öreg roncsolt lábú szaggatja a szalonnabőrt a párkányon. Már majdnem azt hitte, hogy elfeledkeztek róla.
Varjak. Mészöly Miklós novelláját Törőcsik Mari mondta el, szerkesztette Filippinyi Éva. Rendezte Surányi András. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Mészöly Miklós novelláját Kézdi György olvassa fel.
Anno. Albumkép a régi időkből. Nehéz elképzelnünk Budát 1698. október 26-án este 9 óra felé, 12 évvel azután, hogy a törököt végre sikerült kiverni az ország fővárosából. De azért bizonyos részletek elég jól rögzíthetők. Gondoljunk Kumria rácapácára. Ez a se szép, se csúnya teremtés egy szétdult jégverem mellé kuporodik le bedagadt szemmel, nem messze Szolimán császár kedvenc pihenőhelyétől, a melegvízű Velibej fürdőtől, és görcsös erőlködéssel nyög, az öklét egyre mélyebbre dugja a szájába. A jégverem környéke cserben hagyott csatatér. Indokolatlan föltúrások, árkok, parázsló szemét, trágyába taposott dzsámi imaszőnyeg, egy mészszel leöntött, megcsonkított zsidás, itreket lombardiai szökevény a várost fölszabadító lotaringiai Károly zsoldosai közül. S valami nem szűnő rákcsálás, nyüszögés. Patkányok. A náttörmelékes jégverembe gőzölgő víz csurog. A Velibej fürdő kénes gyógyvize. Mindez a szokottnál élesebb, most pedig sötét van. Senki nem látja. Bokácius kassai polgármester szerint, aki a rózsakeresztes mozgalommal is tartja a kapcsolatot, egy látvány adott esetben annyira erős tud lenni, hogy többé nem is mozdítható el. Gondoljunk Kumria rácapácára. Látnunk kell a kékes-fekete darócból készült bő szoknyaköpenyt, ami majdnem bokáig ér. A dzsidaszigonyból kikalapált vaskeresztet a mellén, a szurkozott ladik kötelet a dereka körül, lábán a kenderkócba csavart ormótlan fapapucsot. Máshonnan tudjuk, hogy pontosan ilyen papucsot hordanak azok a lelkes hadikurvák is, akik néhány évvel előbb még a török barát tököli rongyos kurucai közé sodródnak, s a felkelés zászlaj alatt végzik munkájukat, eltökélt gyűlölettel a császáriak iránt. Mikor a felkelés leverése után a kurucok többsége a császáriakhoz pártol, és ott harcol vitézül, lelkesen oda is követik őket, hogy változatlanul az igaz ügyért tehessék szét a lábukat. Csak most a török gyűlölet a döntő. Kumria azok közé tartozik, akik nem értik pontosan, hogy az ilyesmi miért természetes, sőt, nem is tudja követni az érveket, ha azokhoz rögtön egy másik tapad. Jobban szeretné, ha mindegyik gondolat megállna, akár napokra is, és egyedül világítana, mint egy csillag. De ez nagyon ritka. Így a fapapucsnak sincs különösebb jelentősége. Egyszerű véletlen segítette hozzá gyerekkorában. A lábbeli eredeti tulajdonosa Haivasz Anna Mária örmény gyermekelemésztő. A városbíró Neander János Beatus két éjszakát tölt kettesben a fiatal leányanyával, hogy megpróbálja rávenni, térjen át katolikus hitre. De nem jut eredményre. Haivasz olyan németséggel beszél, amit esetleg egy görög zsidó mészáros ért meg, aki kunsági pásztorokkal alkuszik örményül, akik viszont török szavakat kevernek a magyarba, hogy Konstancot, a cseh városbíró legényét megtévesszék, nem elhajtott marhákról van szó. A rábeszélés során még az sem derül ki világosan, hogy Haivasz vajon nem katolikus-e, aki csak azért szidalmazza a pápát, mert nem segített neki, hogy a déli városkapun még időben megszökjön. Először hegedűvel fényesítik meg, nyakát és a két csuklóját fogják össze vassal, mint ha tényleg hegedülne. Erre három napot szánnak a piac téren, ott láncolják hozzá egy kőoszlophoz, melyen még olvasható a török felírás. A harmadik nap két tanú jelentkezik a városbírónál, hogy az elmúlt éjszaka megszólalt a hegedű Haivasz Annán, és gúnyosan egy szent éneket nyiszoktatott. A bírák erre úgy változtatják meg az ítéletet, hogy akasztás után a bitófával együtt el is kell égetni Haivaszt. Kumria teljesen tudatlanul téved aznap a piacra. A délelőttöt a vár egyik szétlőtt kápolnájában tölti, és a kőtörmelék alól színes üvegdarabokat gyűjt kupacba. Amikor a térre ér, Haivasz éppen arra vár, hogy fahasábokkal is körberakják a bitófát. amennyire lehet, megpróbál a közelébe férkőzni. Előbb négy kéz lábra ereszkedik, aztán hasra, majd az arcát csapkodja a földhöz, amíg vérezni nem kezd. Haivasz akkor vágja a fejéhez a fapapucsát, és eszelős düvel köpköd. Kis török szar, rácfattyú, menj, nyald ki a kurcok! Hurenwachter Hundstoff! Enyém kislány kaptam Szentsebestjén, ő vitte magával. Kicsit késve, közel 100 év múlva kerül rá sor, hogy a jégverem helyén a budai tanács valóban egy Szentsebestjén szobrot állított föl az ismeretlen származású félvak kőfaragómester Timóteusz Lukács alkotását. A szobor nagy sikert aratt. Az ünnepségen megjelennek a céhek veteránjai, Kol Miklós vezetésével a pesti ház tulajdonosok küldöttsége, Mednyánszky Pál kancelláriai tanácsos, Giannone olasz stukkátor, a prágai Kovenné Eleonóra Margit budai bába, Krajcer domokos, osztrák domokos rendi megbízott, a horvát Vatula János Jakab, 36 hivatali ellenőr, Vodar Stoján vízhordó, Bakarach komáromi zsidó kereskedő, Vicsai Istók bigámus, Tamás Páter vízivárosi vikárius, Szabó Mihók egyszerű foglalkozás nélküli magyar, Diamanti a görög, Felsárosi Kispál feljelentő, Gelka az ortodox rác, a francia Gerardi Mihály János tabáni kirurgus és halottkém, Elias S. Henrico, lombardiai karmelita, a sváb Leisterné Susanna Katerina, a szintén sváb Holzmann Konrád budai hóhér özvegye, Molitor, az olá gyermekbarát sarlatán, Kovács István, cigánybíró, Kartigám, kikeresztelkedett török lány, és még számosan mások. Javarészük már nem közvetlenül van jelen az ünnepségen, csupán a gyermekeik és unokáik révén, de azért így is biztosan fel lehet ismerni őket. És valamennyien izzadnak a májusi napsütésben. Az eget csapatostul lepik el a sirályok, s helyenként úgy összepréselődnek, mint egy összegyúrt felhő, amiből nem lehet többé sirályként kirepülni. Valószínű, hogy Kumriának tetszene ez a kép, ha éppen nem volna távol. Még nem egészen 8 éves, amikor Buda ostroma megkezdődik, és már ő sem annyira szűz, mint egy évvel korábban, mikor a szomszédjuk, az orgazda Szib Gezi a hüvelykujjával próbálja ki, hogy mennyire tud tágulni a nyílása. Kumria nem emlékszik, hogy mennyire. Csak arra, hogy a levegőt fulladásig árasztja el az orgona illat, s a várból lehallatszik a janicsárok éneke. Most lemezvékony fények látszanak a Dunán, de változatlanul bizonytalan, hogy örülni lehet-e ezeknek a fényeknek. A partinádasok még mindig tele vannak hullákkal, s valószínűleg a halászok fizetik le Lincer Benedek strázsamestert, hogy ne siettesse a jó etetőhelyek eltakarítását. Harprecht Ferdinand Christoph, brandenburgi tiszt, szintén a nádasban fekszik, akit még Havelbergben Potsdamtól 82 kilométerre neveznek ki kapitánnyá. Erre a napra felesége és kislánya is odautazik, hogy átadjanak neki egy nyest szőrrel bevont ezüst keresztet, mielőtt tovább indul a csapatával. A keresztet Milinko Attila zombori hajóvontató vágja le Harprecht nyakáról, de nem sejt, hogy ezüstből van, s részegen azzal vadít egy kutyát a Váci pálinkás házban, hogy a nyes szőrt az orrához nyomkodja. A kutya végül kikapja a kezéből, elrohan, s mikor botokkal kezdik üldözni, beveti magát a partmenti nádasba. Kumria szeretne valami imádságot kitalálni, de úgy érzi, hogy se rácul, se magyarul nem jutnak eszébe a szavak. S mintha az öklét se tudná kihúzni a szájából, annyira beleszorult. Arra gondol, hogy biztos ez a némaság lesz a büntetése a boldogságért, amit bűnnel szerzett, s a másik kezét rászorítja a domborodó hasára. Közben tovább is verejtékezve nyög, és meretten figyel egy patkányt, amelyik a parázsló szemét mellett melegszik. A degeszre izott állat annyira közönyös, hogy még akkor sem mozdul meg, amikor a húsát pörköli a parázs. Kumria kötelességének érzi, hogy figyelmeztesse, de csak annyi ereje van, hogy egy követ odadobjon. A patkány lomhán tovább cammog, és úgy néz vissza, mintha ok nélkül tartanák ostobának. meg se nyalja az oldalán cakkosra égett sebet. 10 óra felé kicsit fölerősödik a szél, csak elmosódva hallatszik idáig, hogy a Velibej fürdő részkupoláján néhány varjú veri csőrével a csillagok fénypontjait. A délután 4-kor kezdődő ünnepségen több beszéd is elhangzik a betemetett jégveremnél, köztük egy lázas és gyújtóhatású elogium Szent Sebestyén mártír haláláról. A 3. században élt pretoriánus testőrszázadost, a császár elit testőrségének a tagját sertés üdülékkel bemocskolt fához kötözik, és így nyilazzák halálra. Azóta a lövészek védőszentje. A kegyeletnek ezt a sajátos formáját használja fel beszédében Jacob Le Deux, fiatal francia dominikánus, aki 2 éve tartózkodik Magyarországon. Egy alkalommal állítólag együtt látják a pesti Chemnitzer kávéház előtt Aquilini bécsi polgárral, aki a titkos rendőrség nyilvántartása szerint a párizsi forradalom szélső radikális szárnyának a jakobinusok ügynöke. Jacob Le Deux azt fejtegeti németül, hogy bár az irgalomtól nem vagyunk megfosztva, mégis arra vagyunk ítélve, hogy az íjat is éberen feszítsük, ugyanis ez az egyetlen lehetőség, hogy az igazi bűnösöket is nyilvessző járhassa át, ne csak azokat, akik ezt példamutató bátorsággal tudják vállalni a hitükért. A beszéd elsősorban a budai lövészegylet tagjai között arat osztatlan sikert, s utána még igazoltabbnak érzik a jogukat, hogy Szent Sebestyén az ő védőszentjük legyen. A kirendelt feljelentők, mint ifja felsárosi Kispál vagy Ízé, a névtelenül is közismert legalázatosabb denunciáns, jelentésükben úgy értékelik az elogiumot, hogy Jacob Le Deux kétértelmű rést igyekezett hagyni ama céltáblán, melyen egyformán ott találjuk a forradalmi métej és a józan rend célábra képeit. Noha, nem közömbös, hogy az íjat tartó kéz melyiket előnyösíti. Mikor az ostrom után Kumria először téved be a szétlőtt kápolnába, hatalmas janicsár bugyogó van rajta, olyan nagy, hogy a nyakánál kell összefogni szíjjal, és a bokájáig leír, s a karját csak a lefegő hasítékon tudja kidugni, ami cserzett kemény a sok éves vizelettől. A vézna gyerektestből így alig látszik valami, sőt olyan inkább, mintha valami csoda révén már most terhes volna. De Kumria mindezzel együtt boldog. Néha sikerül odaképzelni egy színes üvegre a nadrág tulajdonosát, a sebesült törököt, aki maga könyörög a szomszéd Szibgezinek, hogy a bugyogot rángassa le róla, és adjon cserébe csöbör vizet. Kumria ugyanis ezt a változatát ismeri a történetnek. Már órák óta ott ül a romok között, amikor váratlanul egy fekete köpenyes férfi jelenik meg 2 zöld köpenyes szolgával. Az idegen Tollius Jakab, utrechti egyetemi tanár, aki évek óta tanulmányozza Európa bányáit és vízmosásait, hogy a bölcsek kövét megtalálja, és Bokácius biztatására határozza el, hogy a felszabadított Budát is megtekinti. Találni fogott méltóságot, sok jövendő évekre is érvényes tetemeket és csontokat, amikből úgy reméljük, a mi rozikruciáni alkémiánk lesz hivatva összefűzhetni egykor a nagy desztillációt, ami rosszon és jón egyformán túl vagyon, mivel mind a kettőnél több. S amivel mind magasabb rendű igazságot fogunk biztosíthatni, írja a kassai polgármester Utrechtbe. Kumria ilyettében a félig éppen maradt oltár lépcső mögé húzódik, és annyira nem moccan, hogy percekig nem veszik észre. Tollius botja végén azonban olyan erősen csillog egy zöld kristálygömb, hogy a lépcső mögül is ki lehet venni a domború tükörképet, mintha a gömbbe pontosan bele volna rajzolva a beszakadt mennyezet, az égből egy darab, csak egészen kicsire összesajtolva. Kumria pedig nem tud ellenállni a kísértésnek, hogy közelről is belene nézzen a gömbbe. De ahogy ügyetlenül előreugrik a rejtek helyéről, megbotlik a lépcsőn, és merev ronybábuként odavágódik a 3 férfi elé, tenyerén egy hatalmas vágással. s ilyetében még görcsösebben szorítja markába a színes mozaik csempét, amibe beletenyerelt. Tolliuszt meglepi az attrakció, de nem veszti el a lélek jelenlétét. A gyerek véres tenyerére lisztfinom port szór egy szelencéből, és nagyítóval a színes üveget kezdi vizsgálni. Nagyjában ez az utolsó kép, amire Kumria világosan emlékszik. Rövid időre elveszti az eszméletét, s inkább csak rémlik neki, hogy a férfi papírba csomagolja az üvegdarabot, ráír valamit, és a zsebébe süllyeszti. Mire föleszmél, már újra egyedül van a kápolnában. Későbbi értesülések szerint Tollius, janzenista ipari kém, aki az amszterdami letétés átruházási bank megbízásából látogatja Európa bányáit. De Kumria így is hálás neki. Nélküle biztos nem jutott volna eszébe, hogy a romváros törmelékei alól éppen ő gyűjtse kupacokba a színes üvegeket. Gondoljunk Kumria rácapácára.
Mészöly Miklós Annó című novelláját Kézdi György olvasta fel. Szerkesztő Filippinyi Éva, rendező Balogh Gábor.
A hangfelvétel 1989-ben készült, és legutóbb 2007. január 12-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Hiába minden,
szemmel tartani, becsukatni,
az igazi tehetséget
betiltatom a bánkbánt,
nem lehet megállítani. Gábor Miklós,
ez rút hálátlanság.
Pécsi Sándor,
a vágy volt meg bennünk, hogy újat akarjunk.
Erkel, augusztus 20-án 16 óra 45 perckor a Dunavölgyön.
Műsorajánlót hallottak.